Üdvözlöm Önöket, az Inforádió Aréna című műsorának vendége továbbra is Mika János, éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára. Ott hagytuk abba, hogy 30% az az arány, ugye azt mondta, amit ugye kompenzál a természet, lehet ezt mondani, vagy ilyen egyszerűen kijelenteni?
A jelenlegi kibocsátásnak a 30%-át tudja feldolgozni, tehát legjobb lenne ilyen alacsonyra visszavinni a kibocsátást, mert akkor mindent feldolgozna belőle, és akkor nem nőne.
Kvázi méregtelenít bennünket a bolygó.
Akár így is lehet mondani. Méreg marad, mert ugye a széndioxid kifejteni azt a hatását, de mondjuk nem erősödne. Tehát ha ezt meg tudnánk csinálni ugye 2 fokon innen, akkor teljesülne a párizsi megállapodásnak a szándéka, hogy hát ne emelkedjen 2 fok fölé. Ha 3 fok előtt meg tudjuk csinálni, akkor is a világ nagy bajait el tudnánk kerülni.
Megint visszautalnék a 25 év ezelőtti földrajzkönyvre, amiben az volt, hogy fúj, csúnya, gonosz, rossz Brazília, amelyik már akkor ugye micsoda hány focipályányi területet pusztított el naponta, és hogy ők tehetnek arról, hogy itt pusztul a világ, hiszen ugye ez pontosan akár a széndioxid kibocsátás ellen is lenne. Mekkora a súlya ebben a harcban például annak, ahogy mi az erdőket pusztítjuk, és a miben belegondolom most Brazíliától kezdve Norvégiáig mindenkit?
Hát sajnos most még ott tartunk, hogy pusztul az erdő, tehát a világ erdőállománya évente egy belgiumnyi területtel csökken. Amikor a pályámat kezdtem a 70-es évek második felében, akkor egy franciaországnyi pusztulásról beszéltük, tehát valamest jobb a helyzet, de ez most még a széndioxidnak forrása, mert írtjuk ki. Pontosabb lenne a számolás akkor, hogyha figyelembe vennék, hogy a fák maguk nőnek, és így az általuk elnyelt széndioxid növekszik, tehát az nem egy konstans állandó érték, de mindenképpen most még romlik. Ha megnézzük azt, hogy mit mondott 2007-ben az éghajlatváltozási kormányközi testület arról, hogy melyek a kibocsátás mérséklés lehetőségei, akkor ezek között az újraerdősítés ott volt természetesen, de ilyen többedik helyen, tehát lényegesebbnek látták az energiatakarékosság lehetőségeit. Ugye itt 4 különböző gazdasági modellből számolták ki, hogy ezek a tevékenységek hogy fognak változni, és ahhoz kötötték a széndioxid semlegesítést a megújuló energiaforrásoknak, nagyobb esélyt adtak. Még ennél is kevesebbet adtak például az atomenergia felhasználásának, ami azért érdekes, ugye az atomenergia az egy széndioxid semleges gáz, nem teljesen, mert ugye meg kell építeni a nagy épületeket, meg a nagy műszaki hátteret, de mindenképpen kevesebb a kibocsátása, mint a fosszilis energiáké, a nagyságrendekkel kisebb. De hát ugye itt van egy csomó korlát, főleg biztonságpolitikai és műszaki jellegű korlát. Nem véletlen, hogy a 70-es évek közepétől az egy évben megépített új atomerőmű kapacitások összege csökkenő tendenciát mutat. A 80-as évek második felétől Csernobillal némileg összefüggve, de nem kizárólag összefüggve az új üzembehelyezések is csökkentek. Tehát egyre több van, de csökkenő ütemben növekszik az atomenergia kapacitás, mert a világ jelentős hányadára nem is szabad, nem is lehet ilyen üzemet beállítani.
Tudom, hogy nincsen nálunk a bölcsekköve, de hogyha önön múlna, akkor melyek lennének azok az energiaelőállítási platformok, én nem tudom, hogy fogalmazok, tehát, hogy gyárak, eszközök, szerkezetek, amelyeket telepítene ahhoz, hogy le tudjuk szorítani akár a 2 szint alá is ezt az ominózus határt.
Az energiatakarékosságban nagyon nagy lehetőség van, tehát a fölösleges energiák megtakarításában, akár családi alapon, itt azt szoktuk gondolni, hogy persze a gyárak, meg az üzemek, meg mindenki más. Magyarországon a lakosság kb. 40%-át bocsátja ki a széndioxidnak, 60-at a többiek, tehát közüzemek, gyárak, de van nekünk is szerepünk. Tehát ez az egyik, hogy energiatakarékosság. Én leginkább a műszaki fejlődésben hiszek, tehát innovációknak, új találmányoknak azokat kellene feltkarolni, azokra kellene költeni, hogy a sok próbálkozás közül melyek vagy néhányan valóban gyártási, technológiai, gazdasági szempontból rentábilisak legyenek, be lehessen őket a gyakorlatban vezetni. Hát a másik a megújuló energiaforrásoknak a szaporítása. Itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy dobjunk be még több tűzifát az erőművek kazánjaiba. Sajnos Magyarországon 80% körül van a biomasszának, tehát ennek a nagyon egyszerű égetéses biomasszának az aránya. korszerű biogáz, bioetanol ennél jóval kisebb, de világban is 50% fölött van valamivel az, hogy egyszerűen tűzre tesszük, tehát nem a szenet tesszük tűzre, hanem a fát, és ettől ez mindjárt megújuló energia. Ténylegesen a fa az ugye kevés évtized alatt megújul, esetleg nagy fánál sok évtized alatt, a szén meg évmilliók alatt, de ténylegesen ez azért nem mindegy, hogy a kapacitás. Bioenergiával még felmerül kapcsolatban az is, hogy hát azt a széndioxidot egyszer már elnyelte az a fa, amit most elégetünk, de ugye ha nem égetjük el, akkor ott marad benne az elnyelés, és annyival jobb lesz a lehetőség. Tehát nagyon sok olyan tényező van, egyik sem alkalmas egyedül a megoldásra, de itt még akár az is számításba jön, hogy ameddig fosszilis és nem más, azokon belül is lehetőleg leginkább gáz és legkevésbé szén, mert a gáznál a hidrogén és oxigén egyesülése is termel energiát, nem minden energiából lesz rögtön széndioxid, tehát sokkal kedvezőbb a gázból. Most persze a legnagyobb baj az, hogy a szene általában van mindenkinek saját maga alatt, gáza pedig a világnak néhány helyén koncentrálódik, és így az energiabiztonság, és itt most nem is katonai biztonságra gondolok, csak az ellátásnak a biztonságára, ez sokkal kétségesebb gáznál, mint szénnél.
Ergo például én, aki mondjuk egy tisztességesen leszigetelt családi házban élek, és mondjuk közel 100.000 forintot tudok megspórolni egy tél alatt azzal, hogy nem gázzal fűtök, hanem mondjuk fával a kandallóban, akkor én rossz példát mutatok a gyermekeimnek, illetve kellően növelem a széndioxid kibocsátást is?
Hát a szén még rosszabb, tehát a fa az jobb.
Ha már lehet választani, nem olyan sok, annyira nem.
Igen, annál jobb, de hát a más megújuló energiaforrásoknál még sokkal más megújuló energiaforrások kedvezőbbek lennének, ugye hazánkban elég jó a geotermiának a természetes lehetősége, ez a második helyen áll a bioenergián túl, de csak úgy tudom, ilyen 7% körül van a teljes megújuló energiakapacitáson belül, ami önmagában 11%, tehát összességében ilyen alig több, mint 1% a teljes energiakészletünknek a geoenergia. Itt több lenne lehetőség, talán csak Izland áll jobban nálunk ezen a geotermia terén. Itt számításban jönnek a horizontális energia kitermelések, tehát hogy különböző talajok és közetek eltérő melegedést produkálnak, és ezért hőmérséklet különbség jön létre, és akkor nem csak 60 méter leszúrt szondákkal lehetne operálni, aminek ez bányakapitánsági engedékkel indokoltan, mert ugye ott más is lehet már, ami állami tulajdon, köztulajdon, de a horizontális lehetőség is megvan, és ez nem kisebb hőmérsékleti gradienst ad, sokkal kisebb beruházással és hát igazából kevesebb környezeti kockázattal is, mert azért a mélyre dugott csöveknél a rozsdásodás, korrózió, valami fajta hasadás nyomán anyagoknak a bejutása a talajba, ez fennáll. A fönn a talajba is fennáll, de hamarabb észre lehetne venni.
Csak ugye azon gondolkodtam, hogyha egy 40.000 forintos kandallóból, amit a kéményre rákötök, és mondjuk a beszállított fa, ami 30-40.000 forintos tétel, egyszeri mondjuk egy másfél havi vagy két havi fűtés esetén, az hogy áll arányban egy több millió forintért megépített geotermikus rendszerrel, ami utána ugyanúgy elsősorban ugye áramot fog használni, és nem vagyok benne biztos, hogy kevesebbet mondjuk, mint a fával fűtök.
Hát ő, neki az elsősorban a feladata az, hogy termeljen ilyet, ne használjon. Tehát a tárolásra kell energia, de az bármilyen esetben hát pénzbe kerül. Hát nem tudom, ezek olyan kérdések, amik meghaladják már a felkészültségem, de műszaki gazdasági kérdések, de akik ezzel foglalkoznak, azt mondják, hogy itt nagyon nagy lehetőségek lennének még ennek a technikának az elterjesztésében.
Ugye én csak az emberi tulajdonságra próbáltam ráirányítani a figyelmet, hogy ameddig nem érzem a bőrömön, addig lehet, hogy nagyon szép szavak az, hogy környezettudatosan éljünk, de effektív, ameddig folyik a csapból az ásványvíz minőségű víz, és nem azt mondja senki sem, hogy hát, hogyha továbbra is folyó csappal mosol vizet, akkor valakinek nem lesz, valamiért nem lesz, vagy neked is előbb-utóbb nem lesz. Szóval, hogyha nem lesz méregdrága a víz, akár a klímaváltozás miatt, addig fogunk egyáltalán mi egy kicsit is takarékoskodni?
Hát pedig megtehetnénk, mert már most is elég drága. Tehát itt csak arról van szó, hogy szívjuk a fogunkat, meg sopánkodunk, hogy hűde drága sok minden, de amikor el kellene kezdeni gondolkozni az, hogy hol lehet takarékoskodni, akkor ebben nem nagyon kapunk segítséget. Tehát azért senki sem gazdasági szakember, vagy energetikai szakember. Itt én azt gondolom, hogy mindenkori államnak lenne szerepe, hogy olyan tájékoztató kampányokat indítson el a saját zsebéből, mindannyiunk zsebéből, mindannyiunk pénzén, ami jó irányba tudná eltolni az embereknek a felkészültségét, tudását.
Legyünk egy kicsit bulvárosok, ilyen klasszikus kereskedelmi rádiósok. Ön szerint van olyan rossz vagy legrosszabb forgatókönyv, amely azt mondja, hogy én mondjuk már ne is tanítsam meg a kisebbik gyermekemet síelni, mert teljesen felesleges, mert hogy a környező vidékeken a klímaváltozás miatt olyan hegyet már nem fog találni, ahol hó lesz?
Nem, hát ilyen fokú változás nem lesz. Most a műhótól tekintsünk is, mert pedig az is van, és szerencsés dolog, hogy van. Nem, ezek lassú folyamatok, tehát itt évtizedek alatt történnek a dolgok, egy gyermek föl nő szemünk láttára, mert én is így jártam, mondjuk kevesebb, mint 2 évtized alatt, ennyi idő alatt ezek nem fognak eltűnni. Tehát igazából 2 évtized alatt, hogyha nagyon bevadul a klímaváltozás, akkor 1,5 fokot tesz meg, de akkor már meg kell vadulni a mostanihoz képest, ami mondjuk 1,3 tized volt.
Olyat észrevehetünk, akár már az idén nyáron, akár mondjuk észrevehettünk már 10 éve, csak nem foglalkoztunk annyira vele, hogy mondjuk egy UV-sugárzás veszélyesebb lehet, a nap erősebb lehet, hogy ilyen egyszerűen mondjam, és teljesen szakszerűtlenül, vagy mondjuk jobban kell vigyáznunk a leégéssel, vagy egyáltalán ezen része az összeköthető-e a klímaváltozással?
Jól tesszük, hogyha vigyázunk, de az ozon koncentráció romlása megállt már. Szerencsére, köszönhetően a montreali jegyzőkönyvnek, ami 1987-ben már kijelölt olyan anyagokat, amiket nem szabad termelni, sőt gazdasági embargóval sújtotta azokat az országokat, akik egyáltalán vásárolnak ilyen anyagokat.
Ezek mindenféle ilyen hajtógázok voltak, úgyhogy a spray és palaszban.
Igen, hűtőgépekben is ilyen hungarocell, vagy mindenféle felfújt műanyagokhoz is használták. Ezt kiváltották más anyagokkal, tehát itt végül is sikerült, tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy az emberiség tudományosan megvizsgált valamit, jól megijedt okkal, és akkor hozott egy döntést, azt be is tartották, és lett neki eredménye, tehát valami hasonlót kellene az éghajlatnál is csinálni. Sokkal bonyolultabb a helyzet, mert nem akkora mértékű a baj. Van, akinek még jó is a klímaváltozás, tehát a Földön nem minden pontján egyértelműen rossz.
Hát amikor jegesmezik, lehet, hogy nem így nyilatkoznának, az biztos.
Hát őnekik nyilvánvalóan rossz, de ugye a nagyon hideg területeken van egy csomó előnye, ugye hosszabb vegetációs időszak, vagy egyáltalán van ilyen, de például a leghidegebb kontinentális területeken van belőle hátrány is, hiszen az örök fagy megolvadása az épületeket veszélyezteti. Tehát akár amerikai, akár oroszországi ilyen területeken láthatók már olyan házak, amelyek megrogytak, ketté hasadtak.
Attól, hogy
az örök fagy már nem is kell neki megolvadnia egy néhány fokos melegedés, tehát -3-4 foknál jelentősen csökken a tartószilárdsága, tehát kevesebb súlyt bír el, mint korábban. Pedig rátették azt a súlyt abban a tudatban, hogy az évtizedekig, vagy akármeddig a világ örök folyásáig ott jég lesz, és nem ez a helyzet, úgyhogy ott is van ebből baj. Tehát összességében a világ rosszul jár a melegedéstől, néhány terület jól jár jól, de például azok az országok, ahol ilyen terület van, rosszul járnak a tengerszint emelkedés miatt. Ugye a világ népességének a fele tengerpartokon él. Annak a 30 kilométeres körzetét is beleszámítva, ahol számít a tenger jelenléte, turizmus, mindenféle termékek kapcsán. Tehát ők mindenképp rosszul járnak. Tehát a világ nagyobb része rosszul jár, és ugyanakkor a kibocsátás mérséklésében meg nem oltató meg, hogy ne legyen összefogás. Ugye Magyarországon szerencsére köztársasági elnök úr nagyon pártolja ezeket a dolgokat. Ezzel jut hazánk kb. 15%-át bocsátja ki az összes széndioxidnak, tehát ha csak mi maradunk, akkor ilyen arányban tudunk tenni. El kell, hogy mondjam, hogy a Párizsi Egyezményt ratifikáló országok aránya 300%-a teljes kibocsátásból. Tehát még most csak itt tartunk, ugye Magyarország sem ratifikálta, csak jelezte a csatlakozási szándékát köztársasági elnök úr április 22-én New Yorkban. Aláírta azt a dokumentumot, hogy hazánk csatlakozni kíván ehhez, de még ratifikált, tehát saját országunk jogrendjébe iktatott vállalás nem történt meg ez idáig.
Talán van utó sziget, vagy nem tudom, hogy valamilyen nevű szigetnek.
Tuvalu
is, igen, Tuvalu sziget lakói voltak azok, akik személyesen is elmentek, és felhívták a figyelmet, hogy az ő életterük meg fog szűnni, tehát az ő szigetük eltűnik, gyakorlatilag pontosan a klímaváltozás okozta vízszint emelkedéssel, de ebben is csak az jut eszemben, hogy addig, ameddig Tuvalu szigetének, hát mondjuk nem 3 millió lakója van, vagy 30 millió, de hogyha ameddig ők még nem jelennek a mi határainkon, vagy a városainkban, mint bevándorlók, migránsok, addig biztos, hogy mi komolyan elgondolkodunk azon, hogy akár nekik gyűjtésbe kezdjünk, vagy akár ne tegyünk annyit a környezet pusztításáért?
Nem, de ha megjelenek, akkor sem. Tehát attól tartok, hogy itt nincs olyan szoros összefüggés, ami számukra. Tehát annyi minden más miatt jön rengeteg szegény ember a világ harmadik sarkából, hogy ebben a klímaváltozásnak egy kis tér hozzáadott értéke van, és nem lenne tudományosan korrekt azt mondani, hogy ez ezért történik.
Tehát azt is kijelenthetjük, hogy ha nagyobb migráció lesz, vagy nagyobb ilyen mozgások lesznek, azok elsősorban másnak köszönhetőek, mint a klímaváltozásnak?
Én úgy gondolom, hogy igen. Időjárási anomáliáknak van benne szerepük, amik még élhetetlenebbé teszik az egyébként is nagyon nehéz körülményeket, de nem az éghajlatváltozás, egy kicsi lassú történet. Nagyon kevés hely van, ahol éppen az a kis változás még, ugye még egyszer mondom, 10 év alatt körülbelül 1-2 tized fokot emelkedik a földhőmérséklete. Ennél valamivel több lehet egy lokális változás, nyilván itt a csapadék visszaesés is, de ez még érzékel, nem érzékelhető egy ember számára. Az anomáliák ennek a tízszeresei vagy még nagyobb értékek, amikor egy-egy év ilyen vagy olyan, akár nálunk is, akár önállók is. Tehát például az a 3 aszályos év, amit Szíriában emlegetnek a megelőző 5 évből, azok egyike sem volt rekord erejű aszály, hátulról a második, tehát a második legrosszabb kategóriában volt belőle 1, harmadik legrosszabban volt 2. Egy baj ez mindenképpen, de például készítettek olyan térképet a Meteorológiai Világszervezetnél, hogy a világban hol, mikor, milyen rendkívüli események voltak. Szíria nem volt közöttük, tehát a legnagyobb rendkívüliségekben nem volt külön-külön egyik évi esemény sem. Lehetséges ennek ellenére, hogy éppen ez a néhány rossz év átlendítette őket valami nagyon rossz irányonba, és éppen nem tette lehetővé tovább a életet sok helyen.
A fát, a szenet említettük, mint az egyik fő bűnös a szén-dioxid kibocsátásban. Az olajáról azért érdemes beszélni, mert az mindig valahogy befolyásolja nem csak ezt az energetikai ipart, hanem effektív lehet azt mondani, hogy közvetett hatása van a klímaváltozásra is, vagy közvetlen is már szinte, hogyha ezt a részét nézzük. Mi van akkor, hogyha nagyon alacsonyan marad az olajára, és mi van akkor, hogyha nagyon magas lesz az olajára?
Húha. Hát, ha nagyon alacsony, akkor ugye könnyebben pazarlunk vele, mert
kevésbé
érzékeljük, de valószínű, hogy azért nem ennyire egyértelműen. Empirikus adatokból arra emlékszem, hogy valamikor még a Vahava időszakában, 2000-es évek közepén ez a változás hatások válaszadás, Lang István akadémikus professzor úrnak a kezdeményezése. Olyan eredmények jöttre emlékszem előadásokból, hogy nem volt közvetlen kapcsolata aktuális ár és a fogyasztás között. Ez lehet, hogy lassan létrejön, vagy egy rövid ideig tart, éppen most emelték, na akkor egy hétig nem megyek annyit, de ennek közvetlen hatása nincs. Ez berendezkedünk, tehát az életünk, akiknek ilyen autós, akkor ilyen autós marad. Vagy olyan rosszul él, hogy el kell adni az autót, vagy ha meg tudja tartani, fent tudja tartani, akkor használni is akarja, mert azért fizetett annyit.
Viszont a tartósan magas, és ez ugye már az ipart is befolyásolja, akkor elindulhatnak olyan folyamatok, amelyik más típusú energiahordozó felé terelhetik az államokat, vagy a gazdaságokat?
Hát, hogyha tartósan magas marad, akkor nyilván javul a...
Hát de hányszor jogadtak bennünket, hogy fogyóban van? Tehát, és nyilván annak egy következménye, hogy akár például
sajnos
magas
nem.
is lehet.
Sajnos nem. Tehát, ha azt nézem, hogy mai technológiával kiaknázható fosszilis energia, az van körülbelül 100 évre elegendő. az a fosszilis energia, amit ma még nem tudunk kiaknázni, de bár tudjuk, hogy hol van, abból van 1000 évre való. Még most nem tudnánk kiaknázni, vagy a fölötte levőt aknázzuk, de az, hogy elfogyna, az nem. De egy esélyünk azért van, amit gyakran mondok, hogy hát a kőkorszaknak sem az élet vége, mert elfogyott a kő, hanem találtunk valami mást, amivel jobb élni. Remízom benne, hogy talán itt az energiaszektorban is versenyképes tud lenni a megújuló energia és a takarékosság parancsa.
Ami a legfeltűnőbb itt a mindennapokban, az a sok szép zöld rendszám. Tudom, hogy egyikünk sem ennek a szakértője, de hogy ezen felbuzdulva az is előfordulhat, hogy maga az áram eltárolása és ez ezzel kapcsolódó iparág fejlődik akkorát, hogy mondjuk ennek egy megoldás lehet a háttérben?
Tehát, hogy a megújuló energiából származó
például úgy el tudjuk majd tárolni ezt az energiát,
megújulókkal az a baj, hogy árammal. Nem akkor keletkeznek, amikor kell, hanem amikor ők akarnak.
Hát
és hát egy sok órás tárolásra már van lehetőség, tehát egy napi ciklus nagyjából kivéthető, de az évszakos ciklusnak még ez nem, úgy tudom, nem sikerült megoldani. Hát áramtárolás, nem tudom annak mi a jelentősége, hogy tároljuk, mert ugye valamikor akkor is meg kell termelni, tehát szerintem itt az a kulcs, hogy miből termeljük az áramot.
De el is jutunk a fenntartható fejlődésig, illetve folyamatosan arról is beszélünk, hogyha így nézzük, nem? Hiszen ez is egy kulcsa lehet ennek a történetnek.
Mindenképpen ez egy tágabb problémakör, a fenntartható fejlődés. Egyik kérdés, hogy miből van energiánk, másik kérdés, hogy miből van-e elég vízünk, harmadik kérdés, van-e elég élelmünk, beleértve mindezeknél, hogy akiknek kell, az hozzá tud-e jutni, ez egy sor nem természettudományos, hanem gazdasági társadalmi kérdést vet föl. A tavaly szeptember végén kibocsátott ENSZ fenntartató fejlődések dokumentum, ami 17 fő célt taglal, és ezen belül 169 alcélt. Hát ugye büszkeséggel tölt el engem éghajlatkutatót, hogy az egyike, történetesen a 13-as számú, az az éghajlatváltozás elleni akcióról szólt, tehát annak a megállításáról, de nagyon sok más problémával is összefüggően készítettem egy előadást valamikor márciusban erről. A meteorológiai folyamatokkal 34 részcél kapcsolódik, csak az éghajlathoz és az éghajlatváltozáshoz 22, és csak az éghajlatnál számít az, hogy ugye kell a mai éghajlatot is ismernünk, hogy azt termesztünk rajta, ami igazán oda való. Olyanok a házaink, ugye gyönyörű alpesi házaink vannak, miközben nincs alpesi klímánk. Tehát az ugye alpesi házak azok azért ilyen ferdék, hogy lecsúszol róla a hó. De hát ha nincsen hó, akkor tulajdonképpen ott létrehozunk egy fölösleges légteret. Hát aki kibírja fizetni, kifizeti, de mindaz az energia, mindaz az anyag, amit erre felhasznált, az valahol a környezetre visszahat. Tehát voltak éppen fölösleges, és ami fölösleges, az igen gyakran káros is.
Akkor panelházakat építsünk?
Hát építsünk panelházakat nem pontosan úgy, nem pontosan olyan anyagból, nem pontosan olyan szabvány szerint, mint eddig, de azért a világban számos helyen vannak ilyenek. Nyilván egy sor kérdés, esztétikai kérdés, racionalitás kérdés van, de én azt gondolom, hogy ez egy jobb kihasználása a térnek, és egymásnak a hőszigetelés, egymásnak a melegítése, már lakásokat értve ez alatt, ez jobb, mint az egyéni gazdák, csak hát egyéni házak, csak hát egyéni családként szeretünk élni, még ha többbe kerül is, a pazarlóbb is, ha megtehetjük, akkor ezt azt valahogy úgy szoktuk meg.
Ha lehetne választani példakép országot, akkor melyiket választana?
Csak éghajlati értelemben? Hát én nekem
Akár fenntartható fejlődés, vagy akár lábnyom tekintetében?
Hollandia mindenképpen. Lábnyom az más, mert az alapvetően a fejlettséggel függ össze, tehát ott Hollandia sem jobb sokkal, mint a többiek. Ezek különböző kérdések. Vannak olyan mintaországok, elsősorban a fejlődők, Costa Rica, meg ilyesmi, ahol hallani, hogy olvasni lehet rendkívüli kedvező akciókról. Hát én a legfejlettebbek között keresném azért a példát. Hát a Hollandia egynek mindenképp jó. Én nekem Németország is azért sok tanulsággal szolgál, mi nekünk volt lehetőségünk egy nagyobb projektet futtatni németországi partnerekkel, és ott elvittek bennünket egy sor olyan megújuló energia telepre, ahol hát már ez a mindennapi életük része, és nem mutatvány, nem mozi.
Ha Németországot nézzük, akkor ott a gazdaság, a lehetőségek vagy a politika fogja vissza a fejlődést, ha egyáltalán visszafogja valami.
Hát nem tudom, hogy mi fogná ott vissza. Nyilván van ellen, van fosszilis energia érdek, nehézipari érdek, sok mindenféle van jelen. Én úgy tudom, hogy ott az ország még talán egy kicsit a racionalitást meghaladóan is támogatja ezeket a dolgokat. A racionalitás meghaladását én az atomenergia kikapcsolásához kötném, azt talán nem kellene.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk ezzel az Inforádió Aréna című műsora. Már a véget ért, a vendég Mika János éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára volt. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes segített, a főszerkesztő Módos Márton, én Boros Péter vagyok, és köszönöm szépen, hogyha bennünket hallgatta.